Együtt az életért, gyerekekről, felnőttekről, kismamákról, kisbabákról, szülőkről és nagyszülőkről.
Az Együtt az életért Egyesület műsorát hallják. Az Együtt az életért Egyesület műsorában, itt a Mária Rádió hullámhosszán, az életvédelemmel kapcsolatos kérdésekről beszélgetünk. A mai műsorunk címe Örökbeadás, örökbefogadás. Egyesületünk az elmúlt hónapokban 3 rövid filmet készített az örökbefogadások körüli élethelyzetekről, dilemmákról, megoldásokról. A filmeket egy csokorba szedtük, és mindegyiknek az Én, Te, Ők címet adtuk, mindig kiemelve azt a névmást, akiről éppen leginkább szól a film. Első filmünkben egy fiatal nőt kísérünk el az örökbeadáshoz vezető döntésig. Hogyan jut el valaki addig a lépésig, hogy örökbeadja a gyermekét? Milyen viharokat él át, miket mérlegel ebben a helyzetben? Korábbi műsorok felhasználásával a kismamák mondataival dolgoztunk, tehát amit hallanak, megtörtént esetek feldolgozásával készült. Hallgassunk meg egy olyan beszélgetést, ami egy éppen krízisben lévő, abortuszon gondolkodó kismama és az Egyesület segítője között hangzik el.
Halló, Együtt az életért Egyesület, miben segíthetek? Segíthetek valamiben?
Igen, itt vagyok. Én egy ismerősömtől kaptam ezt a számot. Én csak nem tudok erről senkivel sem beszélni. Nem akarom, hogy tudjanak róla. Megígéri, hogy köztünk marad ez az egész.
Persze, hogy köztünk marad. Melletted van a barátod?
Nincs. Egyetlen éjszaka volt az egész. Én azt hittem, hogy szerelmes vagyok, aztán a srác meg azóta felszívódott. Itt vagyok egyedül. Ez igazságtalanság. Én pontosan tudom azt, hogy mit akarok csinálni 2, 5 és 10 év múlva. Most elvégzem az egyetemet, aztán kimegyek Amerikába az ösztöndíjammal, aztán majd hazajövök, és majd 30 évesen. Majd akkor, amikor itt lesz az ideje, de nem így, és nem most. Ez igazságtalanság. El akarom felejteni ezt az egészet.
Lehet, hogy most úgy érzed, hogy nincs kiút ebből a helyzetből.
Nem baj. Megoldom. Elmegyek abortuszra, és elfelejtem az egészet.
Végig gondoltad, hogy mi történik egy abortusz során?
De nincsen időm gondolkodni, már a 12. hétben vagyok. Nem is tudom, mit vártam ettől. Még nem mentem el. Holnap lesz az abortuszom. Egyszerűen hihetetlen. Azt érzem, hogy körülöttem széthullik minden bennem, meg elindult egy új élet.
Mit éreztél, amikor megtudtad, hogy babát vár?
Felfoghatatlan. Elkezdett fejlődni bennem egy kicsi ember, akiről nekem kellene gondoskodnom. De hogy? Még én is gyerek vagyok. Egyedül vagyok, tanulok, az unokatestvérem lakásában élek, és itt vagyok életem legnagyobb lehetősége előtt.
Vannak más lehetőségeid is. Gondoltál esetleg arra, hogy az ösztöndíjad elhalaszt? Vagy talán örökbefogadó szülők neveljék föl?
Olvastam az örökbefogadásról, de az abortusz az annyi is kész, és nem tudja meg senki. Az örökbeadás meg előbb-utóbb úgyis megtudnák, és biztos, hogy lenéznének.
Az abortusz visszafordíthatatlan döntés. Ha megszülöd és megtartod vagy örökbeadod, akkor esélye van arra, hogy legyen belőle valaki.
De mi lesz velem a terhesség alatt? Mi lesz a vizsgáimmal? Mi lesz az ösztöndíjjal?
Próbálj meg gondolkozni kicsit a jövőről, ne csak a következő napokról. Képzeld el, hogy mi lesz veled egy év múlva. Lehet, hogy tanulsz, egyetemre jársz, vagy az ösztöndíjadat töltöd valahol, és már nincs az életedben a baba. Van választásod abban, hogy ki nevelje fel, hogy családban nőjön fel.
Lehet, hogy igazad van. De nagyon nehéz.
Szívesen melletted állunk ebben.
Az örökbeadáson gondolkodó kismama kimondja, egy emberi életről dönt. Mi a jobb, ha elveszi az életét, és senki nem tudja meg, vagy ha nehézségek árán megszüli, örökbeadja, és azzal a tudattal él, hogy a gyermeke valahol a világban egy másik családban nevelkedik. Azok az anyák, akik megengedik a gyermeküknek, hogy legyen valaki, azzal a fájdalommal élnek, hogy a gyermek mást hív anyának. Akik nem engedik meg, hogy legyen valaki, gyakran lelkiismeret furdalással, rémálmokkal küzdenek. De ebben most nem menjünk bele mélyebben. Azt viszont sose felejtsük el, hogy a gyermek megfoganásához egy apára is szükség volt. Ne hagyjuk egyedül a krízisbe jutott nőket. Hadd idézem Bíró László püspök atyát. Ha egy nőt szeretet vesz körül, és ismeri lehetőségeit, nem mond le a gyermekéről. Együtt az Életért Egyesület Én, Te, Ők rövid filmjei közül a második egy fiatalember életét mutatja be. Péter roma és magyar származású szülők gyermeke, akit a nehéz körülmények miatt néhány hónaposan állami gondozásba vettek a nővérével együtt. Pár éven belül egy budapesti házaspár örökbe fogadta őt, és bár tudtak valamit a származásáról, keveset beszéltek róla. 28 éves volt, amikor eljutott hozzá vérszerinti nővére hirdetése, amiben a testvérét kereste. Az első döbbenet után felhívta őt telefonon, találkoztak, majd tovább fejlődött ez a kapcsolat. Péter meglátogatta őt, később a szüleivel is találkozott. El tudjuk képzelni, hogy milyen lehet a kapcsolat a hirdetés után megtalált testvérrel? Bizony magam is meglepődtem azokon a filmkockákon, hiszen mintha mindig is ismerték volna egymást, az őszinte, mély beszélgetés mellett a viccelődés is megfér. Hallgassuk meg Péter szavait erről a helyzetről.
Gyökér nélkül semmit sem érek, gyökér nélkül nincs korona. És ez nagyon igaz, tehát az, hogy egy gyökere legyen az embernek, az létfontosságú, ez az identitás az embernek, ahonnan indul.
Volt olyan példa előttem, mint a zenész cigány, akire fölnéztem, de volt olyan viselkedés előttem, amit szintén cigányok követtek el, de ez leginkább a viselkedésük volt, ami félelmet keltett bennem. Amikor találkoztam a saját vérvonalammal, talán akkor került ez úgy helyre, hogy elkezdtem kutatni azt az oldalát, hogy nekem mit jelent az, hogy én félig cigányvérből jövök, félig magyar vérből jövök.
Ahogy ezen gondolkoztam, ahogy így éltem ezt az érdeklődést, hogy a muzikalitást megkeresni magamba, hogy rájönni, hogy a heves természetem az ugyanúgy jó útra is terelhető, és ugyanúgy vissza is kell fogni bizonyos szituációkban. Ezeket viszont egy élet hosszíglan tanulható és fejleszthető, úgy érzem, az emberben, mert a legfontosabb az az, hogy összeegyeztessem, hogy a magyar vér is én vagyok, a cigány vér is én vagyok, és én vagyok az az egyetlen, akinek ezzel együtt kell élni igazán.
Azt hiszem, hogy az első fázisok közé tartozott az is, hogy én sajnálatra méltó vagyok, mert engem örökbe fogadtak.
Aztán jött az a fázis, hogy ettől én nem vagyok elég jó vagyok-e, vagyok-e olyan jó, mint a testvérem, aki a vér szerinti gyermeke a szüleimnek, és együtt nőttünk föl, az összehasonlítgatás, hogy én most mennyivel vagyok kevesebb, tudok-e olyan jó gyereke lenni esetleg a szüleimnek, meg tudok-e felelni nekik kellően, hiszen ha nem felelek meg, akkor mi lesz? Visszavisznek? Aztán volt egy dühös fázis is, amikor kiderült ugye a vérvonalnak több részlete, 10 éves korom második felébe, 20 éves korom elején. Börtönben volt mind a két vér szerinti szülőm. Biztos vagyok benne, hogy nem volt szándékos, de a szüleimben is lehetett egy félelem azzal kapcsolatban, hogy milyen utat fogok járni, mennyiben határoz meg az, hogy milyen genetikát kaptam. Megérkezett hozzám a vér szerinti nővéremnek a hirdetése, 28 éves voltam. Elindult ez, hogy a vér szerinti vonallal fölvegyem a kapcsolatot, és akkor kezdődött el bennem talán az, hogy egy békére, egy megbocsátásra törekvő, egy saját magamat jobban elfogadó, ez is vagyok. Az örökbefogadó szüleim, akik a szüleim, akik az édesanyám, édesapám felé is egy bátorság, hogy megmutatni, hogy én ilyen vagyok, és szeretlek titeket, de ez vagyok, innen indultam.
Most tudtam meg, apu, amikor mondta neki az igazgató, hogy egy dolgot tudniuk kell, hogy ez a gyerek félig cigány, félig magyar, akkor erre azt mondta apám, hogy semmi gond, mert legalább kevesebbet lesz beteg.
Lehet, hogy azzal a különleges lehetőséggel igaziból nem egy különlegességet kaptam, hanem inkább egy feladatot, hogy tessék, megismereted a vérvonalat, kapcsolódhatsz velük, ott van az édesanyád, édesapád is, mind a két oldalt ismered, egyébként egy félig cigány, félig magyar, kis részben sváb vérből összerakott ember, vagy ellentéteket képviselsz valamilyen szinten, a társadalmi megítélés szintjén, és mégis meg tudod mutatni, hogy ezek nem ellentétek, hanem ezek találkozhatnak egy emberben, mintha egy hidat tudnék képezni az örökbefogadó és az örökbeadó, illetve a cigány és a magyar, a szülő, aki fölnevelt, és a szülő, aki megszült között. Talán ez az én feladatom, és ezért járom ezt az utat.
Együtt az életért YouTube csatornáján a teljes filmet megtekinthetik. Sok szó esik manapság az örökbefogadásokról, hiszen magas a meddőségi arány. A statisztikák szerint 19,6%, azaz minden ötödik párnak természetes úton 2 év alatt nem érkezik meg a várva várt baba. Ez a nagy szám megemeli az örökbefogadásra várók számát. Így gyakran előfordul, hogy 4-5 évet kell várni a kisbabára, miután meghozták a döntést az örökbefogadás mellett. Egy ismerősöm mesélte, hogy nemrég találkozott egy fiatal lánnyal, aki örökbefogadott volt. Annyira szabadon és lazán beszélt az ő örökbefogadott helyzetéről, hogy az ismerősöm igencsak meglepődött. Hiszen a lánynak ez volt a természetes. A szülei pedig nem titkolták előle, hogy az édesanyja nem a vér szerinti anyukája, nem övezték tabuka származását, az örökbefogadás tényét. Mindig a korának megfelelő szavakkal reagáltak a kérdéseire. A szülőkben sem volt gátlás, félelem vagy kisebb rendűségi érzés emiatt, így alakulhatott ki az a szabadság ebben a lányban, amit az ismerősöm megérzett. A pszichológusok nem győzik ismételni, hogy mennyire fontos az örökbefogadásról beszélni, hogy milyen fontos a gyermeknek tisztában lenni a helyzetével. Későbbi tragédiákat előzhetünk meg azzal, ha mindig a korának megfelelő módon beszélünk az örökbefogadott gyerekkel erről a tényről. Hiszen a hazugságokra épített élet könnyen összeomlik. Ha egy örökbefogadó házaspár még nem beszélt a gyereknek a származásáról, és az évek során már egyre nagyobb feszültség alakul ki emiatt a családban, ideje megoldani a helyzetet. Már egyre több szakember foglalkozik a témával, pszichológusok hadat tud segíteni az ilyen feszültségek feloldásában. Fontos, hogy lebontsuk a félelmekből kialakult helyzetet. Ez persze nem csak az örökbefogadásokra igaz, hanem az élet más területeire is. Az Én, Te, Ők negyedórás filmekkel szeretnénk a társadalomban lebontani az örökbefogadással kapcsolatos előítéleteket, leginkább azt a tévhitet, hogy az abortusz jobb, mintha örökbeadná a nő a gyermeket. Azt is szeretnénk elérni, hogy se a származás, se a Down-szindróma ne legyen akadály egy gyermek elfogadásában. Ezt az akadályt nem csak az örökbefogadókban, hanem az ő környezetükben is tapasztaljuk. Jó lenne odáig eljutni, hogyha már az örökbefogadók szeretettel tudják fogadni ezeket a különbségeket, akkor a környezetük már ne blokkolja a választásukat. Ne legyen feszültség a szülők és a nagyszülők között, mondjuk a gyerek származása miatt. A Péterről szóló filmünkkel remélem sikerül lebontani a roma származással szembeni előítéleteket. Harmadik kisfilmünkben arra kapunk választ, hogy milyen lehet a mindennapi élet egy olyan családban, melyben három Down-szindrómás gyermeket nevelnek. A testvér szemszögéből látjuk azt, hogy milyen volt a gyermekkor ebben a helyzetben, és hogyan segítenek immár fiatal családként a szüleiknek. Egy nagy család által kialakított erős háló tartja meg a családtagokat, akik nem tesznek különbséget abban, hogy ki hogyan került a családba. Megható pillanatok, szeretetteljes mondatok és mókás helyzetek tanúi lehetünk ebben a kisfilmben. Hallgassuk meg Orsi néhány gondolatát, akivel ezt a filmet készítettük.
Szóba került, hogy mi lenne, ha segítenénk, és más gyerek is megkaphatná azt, amit mi. Nem is tudom, hogy meg tudnák-e fogalmazni, hogy ez konkrétan mi ennek az oka. Őnek is kis, szerintem így megérett, hogy megadták a hét gyereknek, és hát, ha még tudnak másnak is adni. Különleges gyerekek. Én nem úgy látom, hogy sajnos a társadalom többség ezt rosszul látja, ezt az egész helyzetet. Azért, mert félnek megismerni. Félnek ettől az egésztől, hogy Úristen, mit fog mondani a szomszéd. Mindenki a külvilágnak akar megfelelni. Nekünk megvolt a hétköznapi életünk, a hétköznapi ritmusunk, a saját kis dolgaink, ahogy csináltuk, és ők ebbe csatlakoztak bele. Szóval mi nem változtattunk azon, hogy hogyan, meg miként vagyunk, hanem őket ebbe bevontuk. A mi kész családunkba belegyúrtuk az ő kis személyiségüket és az ő kis világukat. És a Mátékban ez egy fantasztikus dolog. Ő senkinek nem akar megfelelni. Ő neki azt kell csak, hogy szeressék, és ha valaki szereti, akkor ő igazodik hozzá, és alkalmazkodik hozzá, de nem fog azzal foglalkozni, hogy a másik mit mondott rá. Nem vesz neki ettől rossz érzés. És ez egy nehéz folyamat azt megtanulni, de át lehet venni tőlük. Én azt gondolom, hogy nekünk kell azon változtatni, hogy a társadalom is elfogadja ezt. És hogy a külső emberek lássák azt, hogy nincs azzal semmi baj, ha egy kicsit más a gyereked. És nem az átlag.
A teljes filmet a YouTube-on, az Együtt az Életért csatornáján tekinthetik meg. A Down-szindrómát hatalmas előítéletek veszik körül a társadalomban. Ehhez hozzájárul az az évtizedek óta bevett gyakorlat, hogy a várandóság alatti vizsgálatok során, ha felmerült a Down-szindróma lehetősége, rögtön abortuszt javasoltak a nőknek. Vajon ez így van ma is? Szerencsére a diagnosztika változóban van, és nem bélyegzik Down-szindrómásnak a nem Downos magzatokat. Emellett egyre több párról hallok, akiket nem érdekelnek a genetikai szűrések eredményei, akkor is megtartják a babát, ha rosszak az eredmények, vagy egyáltalán el sem mennek ilyen szűrésre. Szűrés. Milyen kifejezés már ez? Ki kell szűrni a másságot a társadalomból? Borzasztó. A hitleri időket idézi, amikor tombolt az eugenika. Mi az az eugenika? A Wikipédia szerint az eugenika vagy eugenetika olyan társadalom filozófiai irányzat, mely az ember öröklődő testi és szellemi tulajdonságainak javítása érdekében végzett beavatkozásokat hirdeti. Az utópista eugenetikai gondolat kidolgozója az angol Francis Galton, Charles Darwin unokatestvére volt. Megfogalmazása szerint az eugenika tudománya mindazokkal a hatásokkal foglalkozik, amelyek egy faj vele született kvalitásait javítják, és amelyek ezen kvalitások lehető legelőnyösebb kifejlődését elősegíthetik. Propagátorai a társadalom felelősségére és az altruista hozzáállásra hivatkozva hirdették az emberi intelligencia növelésére, takarékosságra és az emberi szenvedés csökkentésére irányuló törekvéseiket. Az altruista hozzáállás azt jelenti, hogy egy egyed akár saját kárára is segíti egy fajtását. Az eugenikát a történelem folyamán többször használták fel ürügyként faji megkülönböztetés igazolására. A hitleri eugenika tovább él a mai egészségügyben és a társadalmi előítéletekben. Mi több, normálvá nőtte ki magát, és sajnos mi keresztények sem vagyunk mentesek ettől. Tegyük fel magunknak a kérdést. Szerintem valóban abortuszra kell küldeni azt a nőt, aki Down-szindrómás vagy más genetikai rendellenességgel születendő gyermeket hordoz a szíve alatt? Az Együtt az Életért Egyesület Én, Te, Ők filmjeiben, amiket a YouTube-on megnézhetnek, az örökbeadással, a roma származással és a Down-szindrómával kapcsolatos kérdésekre adunk válaszokat. Ha szeretnének találkozni ezzel a valósággal, keressenek rá az interneten ezekre a filmekre. Műsorunk végén szeretnék egy rövid kitérőt tenni a néhány napon belül elkezdődő Házasság Hete programjaira. A Házasság Hete egy olyan nemzetközi kezdeményezés, amely az egész világon felekezetektől függetlenül azért indult el, hogy javuljanak, erősödjenek a házasságok. Mindenkinek szól, aki párkapcsolatban él. A programok segítenek abban, hogy visszatérjünk az egymás felé kimondott igenünkhöz, megoldjuk konfliktusainkat, és a másikban ismét felismerjük a szerethető tulajdonságokat. Vegyünk részt a programokban! A városunkban én is összeállítottam egy páros kalandtúrát a szegedi és a kecskeméti család pasztorációs irodák tapasztalatai alapján. A kapcsolatot újraélesztő vagy megerősítő feladatok között számos olyan dolog található, amiket otthon is megvalósíthatunk. Ilyen például egy a házasság hullámvölgyeiről szóló film megnézése, az esküvői albumunk fellapozása, egymásnak készített meglepetések, vagy egy olyan történet felidézése, melyet humorral oldottunk meg. A házasság hetén Bíró László családreferens püspök külön hívja a házaspárokat, hogy tegyenek lépéseket egymás felé. Őt idézem most. A házasság hetén elkezdett lépéseket folytassuk ezt követően is, hiszen nem egy hétre mondtunk igent egymásnak, hanem egész életünkre szólóan. Mindeközben ne feledjünk hálát adni házasságunkért, családjainkért Istennek, akinek ezt a csodálatos ajándékát élvezzük és ünnepeljük. Az Együtt az Életért Egyesület műsorát hallották. Műsorunkban bemutattuk az Én, Te, Ők rövidfilmeket, melyek az örökbefogadást mutatják be különböző perspektívákból, és bíztattuk a hallgatókat, hogy vegyenek részt a február 11-én kezdődő házassághete programjain. Köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt fél órában. Szép napot kívánok!
Családban. Az Együtt az Életért Egyesület műsorát hallották.
Íreink következnek.
A mikrofonnál Kontra Zsuzsa.